Isten igéjét olvasom János evangéliumának 21. fejezetéből, az 1-től a 14. versekig. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a Galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajó jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.
Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Urunk és Istenünk, azt ünnepeltük egy héttel ezelőtt, hogy feltámadtál, élsz és uralkodsz, és megjelensz. Mai igében pedig azt olvastuk, hogy újra megjelentél a tanítványoknak, mert szükségük volt rá. Így jövünk te eléd mi, megköszönve a lehetőséget, hogy te újra és újra eljössz hozzánk, megszólítasz bennünket, szent lelked és igéd által megjelensz nekünk. Köszönjük neked, hogy ahogy egyik vasárnap követi a másik vasárnapot, és ahogy mi újra és újra összegyűlünk, és várjuk azt, hogy te eljöjjél hozzánk, te ezzel azt bizonyítod meg, hogy a te irántunk való szereteted, irántunk való hűséged, kitartásod nem szűnik meg, hanem kész vagy bennünket önmagadhoz hívni, kész vagy bennünket önmagadhoz engedni újra és újra, akik egyik vasárnap fogadalmakat és ígéreteket teszünk, és a következő vasárnap úgy állunk meg, hogy megint kudarcot vallottunk. De köszönjük neked, hogy mégis bizalommal jöhetünk hozzád, ma is és most is, megköszönve a te ajándékaidat a mi életünkbe, megköszönve szeretteinket, családunkat, hálát adván neked a mi gyermekeinkért. Ugyanakkor jövünk eléd minden kérdésünkkel, kérésünkkel és nehézségeinkkel is. Amikor úgy érezzük, hogy elfogy az erőnk, akkor, amint a tanítványokat egy vendégségbe, egy reggelire hívtad ebben a történetben, hívjál bennünket úgy most magadhoz. Elégíts meg bennünket, táplálj minket, erősíts meg minket, egyenesítsed ki a mi rogyadozó lábainkat, újítsad meg a mi megfáradó, megfásuló szívünket. Várunk téged, Szentlélek Isten, várunk, hogy jöjj, hogy munkálkodj közöttünk, hogy cseleked rajtunk, amit te tartasz jónak cselekedni. Köszönjük neked, hogy itt vagy ma is, és köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található János evangéliumának a 21. fejezetében, a 15. verstől a 23. versig. Ez az előző lekcióban felolvasott résznek a folytatása. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt Péterhez, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Kedves testvérek, ez a rész a Bibliában talán az egyik legkedvesebb történetem, egy olyan történet, amit többször újra és újra felelevenítek magamban. Mert az van előttünk, hogy Jézus hogyan érkezik el valakihez, egy kudarcot vallott, megtört emberhez, és hogyan állítja őt helyre, hogyan gyógyítja meg. Akkor beszélünk arról, hogy az Isten szent lelke, amikor bennünket újjászül egy élő reménységre, egy új életet ad, akkor gyógyít is, és érzelmi, lelki értelemben is gyógyítja az életünket, akkor ennek a belső módból való gyógyulásnak egy nagyon jó példája az, amit itt Jézus és Péter között látunk. Hiszen Péter és a tanítványok, bár már a feltámadás után vannak és találkoztak Jézussal, újra visszamennek halászni. És ebben a halászatban nem fognak semmit. Valahogy azt mondja ez a történet, amit a lekcióban olvasunk, hogy az élet terméketlen. Az ember csinálja a dolgait, de az élet nem vezet semmire. Az élet üres, az élet terméketlen. És talán ezen az éjjelen is, amikor Péter kiveti a hálót, és nem fog semmit, ott van benne az az alapvető érzés, amiről még nem beszélt Jézussal, hiába jelent meg neki Jézus a tanítványokkal együtt, hogy elszúrtam az életemet. Ott van benne az, hogy Jézus elhívott engem, és én megtagadtam őt. Lehetőséget adott nekem, és én eljátszottam. Persze Jézus eljött a tanítványokhoz, békesség néktek, megjelent, de Péter magában még nem tudta feldolgozni azt, amit úgy érez, hogy véglegesen elrontott. Talán olyan Péter, hogy azóta is, hogyha kakasszót hall, akkor mindig összeszorul a szíve. Egy mások számára ártatlan, semleges hang Péter számára mindig a kudarcot, a személyes törést jelenti. Miután Jézus megjelenik, Péter, amint a mellette lévő tanítvány János kimondja, hogy az Úr az, azonnal a vízbe ugrik és kiúszik. Péter vágyik arra, hogy ott legyen Jézus mellett. Aztán elköltik ezt a reggelit együtt, nem tudjuk, hogy mi zajlik le benne, és utána Jézus félrehívja, és elindul ez a csodálatos gyógyító beszélgetés. Bárcsak Isten szent lelke közben egy csodálatos gyógyító beszélgetést végezne mindannyiunkkal, ahogy hallgatjuk, hogy hogyan beszélget Jézus Péterrel. Mert ha ez a beszélgetés nem jön létre, akkor Péter tovább hordozza a terheit, és tovább hordozza a kudarcot. És még ha találkoztunk is Jézussal, nagyon sokan hordozunk terheket és kudarcokat. Nagyon sok ember gondolkodik úgy, hogy én eljövök Istenhez, én kapcsolatba kerülök vele, én keresem őt, de valahol a szívem mélyén ott van az, hogy igazából nem hiszem, hogy az én életem helyreállhat, én elrontottam a dolgokat. Vagy én méltatlan vagyok, hasztalan vagyok Isten előtt. Én már igazán nem tehetem jóvá, amit elrontottam. Valakinek a családi élete futott zátonyra, és tudja, kimeri mondani, az én hibám. Én vagyok a felelős érte. Vagy valakinek azzal kell szembenéznie, hogy Istennek tett ígéretét nem tartotta be, és úgy érzi, hogy már nem mehet Isten elé, hát hogyan állhatna meg ő előtte. Vagy valaki valamilyen formában megtagadta őt, megtagadta Jézust, és talán azok között van, akiknek rossz a lelkiismeretük emiatt. Sok minden van, ami miatt a múlt be tudja zárni az embert, be tudja zárni az embernek a szívét. És ebben a helyzetben csodálatos, hogy Jézus nem csak a tanítványokhoz jön el újra, hanem személyesen félrevonja Pétert, hogy beszélgessünk. Mert Jézus nem akarja, hogy ezekkel a terhekkel a múlt fogjaiként éljük az életünket. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Én csak úgy tudom felidézni ezt a történetet magamban, persze nem voltunk ott, hogy Jézus valami hihetetlen szeretettel és szerítséggel kérdezi ezt. És mégis annál fájdalmasabbak ezek a sorok Péternek. Mindjárt a megszólítás. Simon, Jóna fia. Péternek ez az eredeti neve. Amikor Jézus meglátta őt és elhívta, hogy a tanítványa legyen, akkor azt mondja neki, hogy te Simon vagy, Jóna fia, de Kéfásnak fognak hívni. A Kéfás arámul ugyanazt jelenti, mint az a szó, amelyből a Péter származik, a görög szó, kőszikla. Te Simon vagy, Jóna fia, de én most megszólítalak, elhívlak, és ebben az elhívásban egy új identitásod lesz, kőszikla. És most, amikor Jézus visszajön, akkor Pétert nem ezen a néven szólítja. Hát hogy szólíthatná kősziklának azt, aki nem olyan néhány nappal korábban megtagadta őt. A megszólítással, hogy a régi nevét mondja, a hűtlenségére emlékezteti. Azzal a névvel szólítja meg, mint amivel először megszólította, de amelyből egy új életre hívta Pétert el. Péter úgy hallja ezt, hogy nem a tanítványi nevét hallja. De talán azt is benne hallja, hogy Jézus ugyanúgy megszólítja, mint egyszer, amikor elhívta az élete terméketlenségéből, és most újra szólítja. Aztán, ahogy Jézus folytatja, hasonlóképpen Péternek szívéig hatol. Jobban szeretsz engem ezeknél? És ez a másik fájdalmas emlék Péternek, hiszen ő mondta azt, hogy ha mindenki elárul, én akkor sem. Azaz azt mondta, hogy hát mindenik tanítványnál én jobban szeretlek téged. Én jobban ragaszkodom hozzád. És most Jézus ezt visszakérdezi, jobban szeretsz engem a többieknél? És ezzel is aláhúzza Péternek a kudarcát. Aztán megkérdezi harmadszor is. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Simon, Jóna fia, szeretsz engem? A harmadik kérdés után Péter elszomorodik. De miért? Hát nyilvánvaló azért, mert a három kérdés emlékezteti a három tagadásra. A három tagadás van Jézus három kérdése mögött. Mit tesz tehát Jézus, amikor elkezd beszélni egy emberrel, aki a múltjának a fogja, aki a kudarcának a fogja? Azt látjuk, hogy Jézus nem elkendőz, hanem nagyon tudatosan szembesít, Szembesít a kudarccal, szembesít a bűnnel. Mert tudja, hogy ahhoz, hogy valaki szabad legyen ettől, ahhoz radikális kezelés kell, ahhoz néve kell nevezni a gondokat. Tanulhatunk ebből elég sokat az egymással való kapcsolatra nézve is. És ez egy visszatérő téma a gyülekezetben, de hadd mondjam el újra, hogy nem egyszer van, hogy amikor valakivel valami problémánk van és konfliktusunk van, akkor vagy elkerüljük utána azt az embert, vagy esetleg valaki másnak elpanaszkodjuk azt. Így jut néha az én fülembe, mint lelkész fülébe, hogy ez vagy az, nem köszön nekem, észre se vesz az utcán, meg se ismer, csúnyán néz rám. És ahelyett, hogy azt tennénk, amit Jézus tesz, amiből egyedül van gyógyulás, ami által egyedül van gyógyulás, hogy oda megyek az illetőhöz, és szeretettel beszélek vele, hogy nézd, én így érzem, hogy... És ahelyett, hogy a másik ezt el tudná fogadni, mi úgy elkendőzzük a dolgokat. De amit Jézus tesz, az egyértelművé teszi, hogy akár az Istennel való kapcsolatra nézve, akár az egymással való kapcsolatra nézve, gyógyulás és megbékélés csak ott születik, ahol szeretettel, de valóságosan kimondják a bűnt, a kudarcot, a hibát. Hogyha Pétert így emlékezteti Jézus, szeretsz-e engem te, aki elhagytál, aki megcsaltál, aki hűtlen lettél. És Péter azt mondja, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jó ez a válasz. Nem azt mondja, hogy igen, Uram, de én jobban szeretlek, még mindig jobban szeretlek téged ezeknél. Hát elbuktam, de én jobban. Ezt már nem mondja. Azt sem mondja Péter, hogy hát Uram, mit mondjak? Hát nem szeretlek téged. Hogy szeretnélek én téged, hogyha elárultalak? Hanem csak annyit mond, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Te ismersz engem. Te akkor is a szívembe láttad, amikor előre megmondtad, hogy mi fog történni. És most is a szívembe látsz, és tudod, hogy mi van a szívemben. És amikor itt mondja Péter, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, akkor ez a kijelentés, ez a vallástétel már nem Péternek az ereje, nem Péternek a tüze, hanem ez abból fakad, hogy Jézus eljött hozzá, hogy Jézus ismeri őt. Ebben ott van az, hogy ő is ismeri már magát, mert akit megismert Jézus, az megismeri önmagát. Hadd mondjam, hogy Péternek ezek a szavai nagyon sokat jelentenek sokszor a számomra. Amikor úgy érzem, hogy az egész élet egy kudarc, amikor azt látom, hogy vétkeztem, nem mennek a dolgok, nem csinálom, ahogy kéne, akkor a szívem mélyén meg tud szólalni ez a hang, hogy de te, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Te mindent tudsz. És azt gondolom, hogy a fő kérdés Krisztus követésében és a keresztény életben az az, hogy a szívünk mélyén el tudjuk ezt mondani. Minden nyomorúságunk, kudarcunk ellenére, hogy akármi van, te ismersz engem, és ezért őszintén azt tudom mondani, hogy te tudod, hogy én szeretlek téged. És ebben akkora vigasztalás van, akkora erő van, hogy Péternek nem kell kimenekítenie magát ebből a helyzetből. Péternek nem kell elkezdeni magyarázni, hogy de hát Jézus, megérthetnéd, hogy abban a helyzetben tulajdonképpen én nem is akartam, hogy megtagadjalak, de mégis odajött, meg olyan hirtelen történt, a szolgálólány is rám kérdezett, meg sokan voltak, meg sötét. Nem kell magyarázkodni. Nem kell Isten előtt mosogatni magunkat, csak annyit lehet mondani, hogy igen, ezt elrontottam, de te tudod, hogy szeretlek téged. És ez az igazi evangélium. És azért ez az igazi örömhír, mert Jézus mind a három kérdésre adott válasz után azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat. Ebben a hármas válaszban kapja Péter azt meg Jézustól, hogy bizonyos lehet, meggyőződhet. Jézus elfogadja őt. Jézus nem azért hívja őt el egy beszélgetésre, hogy leteremtse, aztán faképnél hagyja. Jézus azért hívja őt egy ilyen fájdalmas, nehéz beszélgetésre, hogy helyreállítsa, meggyógyítsa. Hiszen miket mond neki Jézus? Hát hogyan bízna rá az ő juhait és az ő bárányait? Jézus a saját nyáját bízza Péterre. János evangéliumában Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus nem sokkal korábban életét adta az ő bárányaiért, és utána feltámadt. És övé ez a nyáj, övék a bárányok. És most, amit így drága áron szerzett meg, akiket ennyire szeretett, hogy az életét adta értük, azokat most rábízza Péterre. Legeltesd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat. Egy ilyen emberre, aki ennyire álhatatlan volt, és rábízhatja. Mert ez a Péter, aki végigmegy ezen a beszélgetésen, ez egy sokkal erősebb, sziklaszilárdabb ember már, mint az, aki korábban nagy hévvel és tűzzel mondja, hogy akárki megtagad, én nem tagadlak meg téged. Ez az a pont, amikor Jézus rábíz valamit, ahol Péter átéri Istennek a gyógyító jelenlétét, hogy akkor is kell lesz Jézusnak, hogyha elrontottad, hogyha kudarcot vallottál, kis dolgokban, vagy nagy dolgokban. Akár valaki azt mondja, hogy hát a fél életemre nézve, nem jól csináltam, nem jó úton jártam, és káosz, és kudarcok, és sebek, és romok vannak mögöttem. És Jézus mégis megszólít, helyreállít, és rád bízza az ő nyáját, azaz feladatot ad, kifejezi, hogy fontos vagy, hogy számítasz neki, hogy szüksége van rád. Ez a helyreállítás azonban nem olcsó lelki békét kínál Péternek. Mert nem arról van szó, hogy Péter, aki a terméketlen élet jelképeként visszament halászni, Péter most már nem szomorú, hanem gyógyult lélekkel folytatja a halászatot. Jézus meggyógyította, most már jól van, és majd alapít egy céget, és kivirágzik a halászati ipar, és aztán boldogan él, amíg meg nem hal. Mert úgy van ez velünk, hogy sokszor addig keressük Istennek a gyógyító, a helyreállító munkáját, ameddig azt akarjuk, hogy a terheket vegye le. De nem azért keressük, ami ezután következik Péter számára, hogy utána pedig beálljunk Jézus szolgálatába és követésébe. És erre mondom, hogy nem egy olcsó lelki békéről van szó, mert amikor Jézus eljön, hogy felszabadítson a múlt terhétől, emlékeitől, akkor nem azért jön el, hogy leporolja utána a lelkünkről ezt a mocskot, ezt a koszt, ezt a szégyent, lemossa, aztán utána hadd menjünk. Hanem azért ölel magához, és azért gyógyít meg, hogy utána hadd menjünk vele, utána hadd kövessük őt. Hiszen a történet így folytatódik, hogy miután harmadszor elmondja, és rábízza Péterre Jézus az övéit, azt mondja, bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ugye a kép arról szól, hogy ahhoz, hogy valaki elinduljon, abban a korban, ahhoz magára kellett egy övvel kötni a ruhát. Ez jelenti a felöltözést, a készséget arról, hogy valaki elindul, megy, csinálja a dolgát. És ezt a képet használja Jézus, hogy a fiatalabb korodban fogtad magad, felövezted magad, összeszedted magad, és arra mentél, ahova jól esett. De most, vagy öregkorodban, de hát ez már az öregkor, amikor egy új életed van ebben, most más övesz fel téged. Azaz valaki más fog vezetni. Most már nem az az élet, hogy meggyógyultál, aztán csak azt csinálsz, ami éppen eszedbe jut, hanem az az élet, hogy valaki más vezet az életben. És János apostol hozzáteszi, ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent, már mint Péter. Mert amikor János ezt írja, vénségében, amikor az első század végén, addigra Péter már rég valóban feláldozta az életét Jézusért. És aztán Jézus azt mondja Péternek, kövess engem. Egészen más ez a helyzet, mint a korábbi, amikor azt mondja Péter Jézusnak, követlek akárhová mégy. Jézus azt mondta neki, halál előtt, ahová most megyek, oda nem követhetsz. Az életemet adom érted. Most már Jézus szól, és ő szólítja meg, kövess engem. És ez a követés körülbelül 30 évvel később a halálba való követést jelenti. Más vesz fel téged. A Szentlélek uralma fogja vezetni Péternek az életét. Amikor Jézus tehát közel jön hozzánk, vagy amikor várjuk, hogy szabadítson meg a múlt terheitől, bocsásson meg, járjon át az ő bocsánata, a bizonyosság, hogy szeretetével körülöl el, hogy szüksége van ránk, akkor abban ott van az, hogy utána követjük Jézust, és ebben a követésben benne van a lehetőség, ami Péteré is, a kereszthordozás. Azt mondja, hogy kövess engem, de tudjuk, hogy ezen az úton keresztet is kell hordozni. Ennek vannak nehézségei, ennek vannak küzdelmei, ezért érnek pofonok, ezért érnek megvetések, vagy gúny, vagy félreértés, vagy a családban való meghasadás. Ha követjük Jézust, az nem fájdalom nélkül való, és mégis előtte meggyógyított, hogy mindezt el tudjuk hordozni. Ugyanakkor Jézus azt mondja, hogy nem egyforma feladattal bíz meg minden tanítványt. A tanítványság nem sematikus, és Péternek ezt kell megtanulnia. Mert Péter, aki itt van Jézussal, hátrafordul a beszélgetésben, és látja, hogy János apostol követi őket. Azt már tudja, hogy az ő része Jézus követéseként valószínű az életének az áldozata. Vagy hát legalábbis mennie kell. És odafordul Jézushoz, hogy hát ezzel mi lesz? Kíváncsi, ez vajon Jánossal mi lesz? És kiderül, hogy Jánosra más vár. Jézus azt mondja, hogy mit tartozik rád? Ha azt akarom, hogy megmaradjon, amíg visszajövök, akkor mit tartozik rád? Te kövess engem. Azaz az egyik tanítvány meg a másik tanítvány élete nem ugyanaz. Mind a ketten Jézust kell, hogy kövessék, de nem ugyanaz lesz az életük. Jézus követése közben ne egymásra nézünk abban az értelemben, sok mindenben lehet egymásra nézni, és egymást bátorítanunk, és kell is. De nem nézhetünk úgy egymásra, hogy mindig azt gondoljuk, hogy nekünk olyannak kéne lenni, és úgy kéne, hogy történjen az életünk, mint neki. Valakinek az élete látszólag egész, egy másik Jézus követőnek, tanítványnak a gyülekezetben az élete valamilyen módon nagyon nehéz helyzetbe kerül. Mondhatja ez a második ember, hogy biztos nem jól követem Jézust, hát aki Jézust követi, annak olyan egész és szép az élete. Nem. Mit tartozik rád, hogy a másikkal mi lesz? Az egyik beteg. A másik esetleg nem kap gyermeket. A harmadiknak a szülei ellenségesek. A negyedik a családjában él azzal, hogy akit nagyon szeret, nem fordul oda Jézushoz, és nem tér meg. Nem az a lényeg, hogy mi történik a másik életében. Ilyen szempontból, sok más szempontból lényeg, mert testvérek vagyunk, és hordozzuk egymást. Hanem az, hogy meghalljuk, hogy Jézus személyesen mondja nekünk, kövess engem. Azaz, indulj el utána. Megvalva a kudarcod, ami elromlott, ő felállít. Vigy erőt abból, hogy szeretetével és jóságával eljön, hogy meggyógyítson, hogy megbocsásson, hogy átmossa az életedet, és végül pedig abból, hogy utána rád bízza az ő ügyét. Kövess engem! Érd az életedet a családodban, a munkahelyeden, a barátaid közt úgy, hogy Jézus követője vagy. Hogy Jézust hordozod. Hogy a szereteteddel, a tetteiddel, a gondolataiddal, az imádságaiddal Jézust képviseled azok között, akik közé állított. Mert ez az életnek az igazi tétje, és erre hívott el bennünket Jézus. Befejezés azt arra hívlak benneteket, hogy aki tényleg tudja, hogy az életében van valami nehéz, fájdalmas kudarc, bűn a múltban, és tényleg azt gondolja, hogy ez nem megbocsátható, vagy nem átléphető, ez soha nem fogja őt szabadon engedni, az őszintén tárja ki a szívét Jézusnak. Ezt kérje az Isten szent lelke, most töltse be őt, és gyógyítsa őt. Hogy ezt a beszélgetést, amit Péterrel tett Jézus, folytassa a következő napokban, hetekben. Mert Jézus meg akar szabadítani a múlt fogságából. hogy utána a jövőbe őt követve teljes életet élhessünk. És azt is elmondom, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatban valamikor szeretne beszélgetni, imádkozni a lelkipásztorral, Eszterrel, velem, vagy mással, tegye meg. Valamikor jó ezt a napvilágra hozni, nem egyedül küzdeni vele, hanem odaállni Isten elé egy testvérünkkel együtt, és kimondani, és együtt imádkozni. Mert ez a jó hír, hogy Jézus gyógyítani akar bennünket, és kiárasztja ránk az ő lelkét, hogy az ő szeretete teljesen és egészen átjárja a szívünket. Amen. Téged hívunk, Szentlélek Isten, hogy jöjj és szállj le ránk, folytasd a te munkádat a mi szívünkben. Minden kételjünk, idegenkedésünk ellenére győzd meg arról, hogy az Úr Jézus Krisztusban, az ő halála által van bocsánat, van szabadulás. Hogy kész vagy bármilyen múltbeli eseményt, ami akár hosszú évek, évtizedek óta nyomaszt bennünket megbocsátani, ami azt megvalljuk te neked, és hogy képes vagy megszabadítani attól, hogy az bennünket rabságban tartson. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a hatalmas nagy szeretetért, türelemért és kitartásért, amellyel nem szűnsz meg bennünket önmagadhoz hívni, gyógyítani, és utána követésre hívni. Szeretnék, Urunk, Péterrel együtt elmondani, hogy te tudod, hogy én szeretlek téged. És szeretnénk, hogy ez a szeretet, az irántad való szeretet az életünkben, az engedelmességben jelenne meg. Hiszen szeretetünk semmit nem ér, ha nem engedelmeskedünk neked, a te követésednek az útján. Kérünk tehát, hogy taníts minket, nyissad fel szemeinket, hogy hol és miben hívsz változásra, megújulásra. Ajándékozzál meg reménységgel, nehéz helyzetekre nézve. Mint gyógyító, kérünk téged, hogy árasz ki a te gyógyító erődet, ami beteg testvéreinkre, akik itt vannak, akik kórházban vannak. Hozzad el a te minden értelmet felülhaladó békességedet, hogy ne aggodalmok közepette éljük az életünket, feszülten, kapkodva és rohanva, hanem felismerjük azt a nagy csodát, hogy te jelen vagy. Jelen vagy a nap minden 24 órájában, hogy te akkor is dolgozol és munkálkodsz, amikor mi már nem tesszük, vagy nem tehetjük, mert összeroskodunk, és alszunk, vagy pedig békében fekszünk le. Hát tudjuk, hogy te élsz, te uralkodsz, te munkálkodsz, még az éjszaka idején is. Nyisd meg a szemünket erre, hogy te mennyire valóságosan jelen vagy ebben a világban, ahonnan mi kiszorítanánk, ahol mi nem veszünk téged észre. Kérünk téged, hogy juttass eszünkbe imádságokat. Emlékeztess bennünket egymásra hétközben, hogy imádságban hordozzuk egymásnak terheit, betegeket, nehéz helyzetben lévőket, gyászolókat. Munkád szeretetedet közöttünk, hogy így legyünk a te bizonyságod, Úr Jézus Krisztus, és így lássák meg sokan, hogy benned élet van. Urunk, imádkozunk a te egyházadért, az egész keresztény egyházért a világban, hogy a te bizonyságodnak eszköze lehessen, hogy megmutatkozzon rajta, hogy van reménység a világ számára. És imádkozunk most különösen a katolikus egyházért, annak tagjaiért, mindazokért, akik gyászolnak a pápa halála miatt. Imádkozunk azért, hogy te tőled való vezetője legyen a következő pápa a katolikus egyháznak. Imádkozunk azért, hogy úgy ő, mint minden más egyháznak vezetői, de minden lelki pásztora, minden tagja hitelesen tudjon téged követni, téged hordozni, és így a te egyházad hitelesen élje meg, hogy te jelen vagy, hogy te élsz, hogy te munkálkodsz, hogy te szabadulást hozol, hogy te reménységet adsz ennek az egész földnek, ahol oly sok a reménytelenség, az erőszak, a betegség és a nyomorúság. Kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg, amit csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.